Ti most összehangoltátok tulajdonképpen azt, amit csináltok ennek a kiállításnak az erejéig. Van ennek apropója is, hogy közeledik az ősz, és most te például az őszi tónusú képeidet hoztad el elsősorban?
Nem, ebben így nem gondoltam bele. Sikerült ezt a három termet megtölteni a munkáimmal. Átvillant az agyamon, hogy augusztus vége van, lassan itt az ősz, és hogy mennyire találó, de hogy nem ez volt a kiinduló pont. Most dolgozom egy újabb sorozaton, az a víz, az teljesen a kékek, a víz, mint őselem, mint a szabadság szimbóluma. Én a színeket nagyon szeretem, attól függ, hogy milyen téma foglalkoztat, vagy mi az, ami éppen éltet, és arra hangolom rá a színeimet. Nem mondhatom, hogy egy bizonyos szín skála jellemzi a munkáimat.
De viszont a nagyon erőteljes színek igen, hiszen akik a vásárokban azokat a munkákat látják, amiket árusítasz, azok különböző színskálán, de egységesen mozognak, és tulajdonképpen úgy is vagy öltözve, hogy egy gyönyörű türkizes, kékes ruhád meg kendő van a nyakadban. Mi volt előbb? Mert ugye te textilt végeztél, a dekoratív megnyilvánulás, vagy már párhuzamosan kezdted azt, hogy árusítani is ezeket a dolgokat, hiszen azok is remek művek.
Festészetet végeztem a liceumban, utána meg textil, divatszakot. Első körben inkább a dekoratív volt, kiállításokon vettem részt. Rengeteget küldtem mindenfele, grafikával is foglalkoztam. Aztán az élet úgy hozta, hogy sajnos a művészetből nehéz megélni, és akkor egy picit elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne az, amivel én tudnék érvényesülni, hogy a saját magam ura legyek. És akkor kezdtem el, üvegeket is festettem, dekoráltam. Aztán táskákat, sálakat, lassan ez így most már párhuzamosan megy mindkettő.
De hát az, amit itt a falakon látunk, az egy teljesen más világ, és teljesen egyéni dolog, hiszen azt is mondhatnánk, hogy lépésről lépésre te dolgoztad ki magadnak ezt a világot, amelyben megnyilvánulsz.
Igen, már a liceumban, ugye ott festészetet végeztem, Gál András volt az egyik tanárom. Ő nagyon sokat bíztatott, mindenki olajjal, meg pasztellel dolgozott, én meg már akkor éreztem egy ilyen vonzódást az akvarell iránt. Amikor batikot megtanították, akkor az első munkáim azok pamutra készültek. Az is érdekes volt, de éreztem, hogy valami hiányzik. Aztán belépett a selyem az életembe. Akkor, amikor elkezdtem batikolni selyemre, akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam azt, ami ki tudom fejezni önmagam, vagy ami úgy átmegy az, ami bennem van.
Bontsuk le ezt, batikolni selyemre. Ez a technika hogyan kezdődik, hogyan folytatódik és hogyan ér véget? Tehát mi a munkafolyamat tulajdonképpen?
Egy elég összetett, van egy rámám, egy keret, amire kifeszítem a selyemet. Hát annyira vékony a selyem, hogy a felületét nem szabad lefektetni, mert akkor a festék az összemúsódik, vagy nem tudom elérni azt, amit én szeretnék. Kifeszítem, hasonló nagyon az akvarelhez is, ahogy én dolgozom. Forró viasszal, batik pipával, ami egy indonéz szerszám, Tai Chingnak hívják, és azzal a kis tölcsérre hasonlító, van egy kis csücsök a végén, azzal rajzolok a selyem felületére. A batiknak az a lényeg, hogy rétegelek, tehát fölteszek egy rend viaszt, utána jön egy rend festék, utána megint viaszolok, tehát ez addig lehet folytatni, ameddig az ember úgy érzi, hogy na most már elég. Elérkezett a végső képig, vagy amit szeretne elérni. Nagyon érdekes, mert ez azt is mondhatnám, hogy egy tervezett, vagy egy előre elgondolt, de ugyanakkor egy nagyon spontán. A kettőnek az ötvözete, ahogy én dolgozom, vagy ahogy készülnek a munkáim.
Tervek készülnek, mármint terv, rajzok, vagy fejben tervezel?
Van, amikor fejben, de szoktam vázlatokat is készíteni, és sokszor fotózok is. Például ittenél a kiállításnál nagyon sokat fotóztam, meg makrófotókat készítettem a leveleknek az erezetéről, meg próbáltam felfedezni, hogy mi történik, hogyan alakul át az anyag, meg mi lesz utána. Ezek nagyon foglalkoztattak.
És a spontán része gondolom az, hogy vajon mi lesz a vége. Tehát teljes mértékben spontán, vagy azért ezt a spontaneitást is ki lehet számítani?
Hát a spontaneitás abban rejlik, hogy tulajdonképpen a viaszt ugye gyorsan kell dolgozni, mert az megköt. forró-forró kell legyen a viasz, és akkor én nem tudom megengedni, mint a ceruzával, hogy most szépen lassan rajzolok, hanem a gyors vonalaknak, mozdulatnak a sorozata az, ami főleg, amit itt láthatok a falakon, ezeknél teljesen ez jellemző. Amikor sálakat késztek, vagy dekoratívabb munkáim vannak, ott is gyorsabban, de ott teljesen más a folyamat. Ezeken a munkákon nagyon jellemző a spontaneitás.
De a sálak nem ugyanezzel a technikával készülnek?
Ugyanezzel a technikával készülnek, csak kicsit másképp állok hozzá. Tehát a folyamat az ugyanaz.
Meg gondolom, azok talán inkább a dekorativitás felé mennek el, meg egyfajta egyszerűsítés felé, hiszen azt hordani kell.
Pontosan.
Hol a határ a kettő között? Hogy ne váljon túl zsúfoltá, hogy még visszaadja azt a makrovilágot is, amit valahol te is gondolom visszaszeretnél adni.
Azt hiszem ez ösztönből jön, hogy akkor most itt megállok. Tehát nem mondom, hogy minden munka úgy sikerül, ahogy én elképzelem, vagy az lesz, amit így elgondoltam, de azt hiszem, hogy az ösztön, hogy na akkor itt most elég, itt most megállok.
Miért pont ez a világ? Tehát itt most, amit látunk, az valóban egy ilyen mikro is, makro is növényvilág.
Talán azt hiszem egyik kedvenc évszakom az ősz, és mindig is vonzott ez a folyamat, ahogy átalakul a természet, meg ahogy lebomlanak a levelek, ahogy a rostjaikra, meg utánuk jó komposzt lesz. Tehát ez az egész érdekes átalakulása a természetnek. Meg amióta falun lakunk, azt hiszem, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatom van a természettel. Le tudok feküdni a földre, van egy kis földünk, meg tudom szemlélni a leveleket, minden nap kapcsolatban vagyok a természettel. Nagyban elősegített, hogy ezt így meg tudjam élni. Hogy egy kirándulás, hogy most elmegyek pár napra, hanem nap mint nap szorosabb kapcsolatban vagyok a természettel.
Mennyiben játszol színekkel, formákkal? Mindkettővel játszol, de valamelyik elsődleges esetleg? Vagy nagyon szépen kiegészítik ezek egymást számodra?
Kiegészítik egymást. Az első körben azt hiszem, hogy a rajz, és akkor utána a színek az már az izgalmasabb, és valahol nehezebb is, hogy mikor álljak meg, hogy mikor ne veszítse el azt a frissességét a munka. A viasszal az úgy érzem, hogy könnyebben megy, az teljesen belőlről jön. A színek is spontánul teszem föl, de hogy sokkal nagyobb kihívás, hogy megtaláljam az összhangot is, és az, hogy tudjam, hogy mikor, na itt most megállok, vagy hogy most ez így elég.
Hol találkoztál ezzel az indonéz technikával? Hogyan találkozik egyáltalán az ember úgy, hogy nem járt ott?
Harmadéves hallgatóként ismerkedtem meg ezzel a technikával, akkor nagyon-nagyon keveset tudtam. Utána, hogy egyre jobban érdekelt, utána olvastam, utána néztem, könyveket vásároltam, kicsit belebújtam a hagyományukba is, meg hogy hogyan nőtte ki magát ez művészetté, mert tulajdonképpen ez egy néphagyomány, ami szép lassan kinőtte művészetté magát. Tehát a 16. században a hollandok hozták be Európába, és akkora sikert aratott, hogy a királyi udvarokban, meg ugye a textiliparban is egy ilyen forradalmi változás történt, mert azelőtt nem voltak csak a sima anyagok, és ez az imprimének tulajdonképpen az elődje a batik. Többféle batik van, például amit Indiában ugye van ez a nyomat, a kék festésnek például a batik az őse. Úgyhogy egy nagyon összetett és divatba is nagyon-nagyon maradandót alkotott. Itt az országban sokan nem alkalmazzák ezt a technikát, de például Amerikában nagyon-nagyon sokan külön szakok vannak, hogy csak ezt tanítják, vagy Angliában közkedvelt technika, vagy sokkal ismertebb, mint itt nálunk.
No, és akkor itt még van két színfolt és két ékszerszett, amely akár használati cikk is lehetne, de ez most annál több kiállítási tárgy, vagy egy kicsit díszesebb és gazdagabb használati tárgy akár. Hol a határ a használhatóság és a dísz tárgy között?
Hát a funkcionalitás a határ. Tehát eddig is voltak levélke alakú ékszereim meg stb., de hogy Mária mind szorgalmazta, hogy én mindig azon a vonalon mentem, hogy eladható legyen, viselhető legyen, funkcionalitás legyen egy ékszernek, habár nincsük a fülembe például, és nem tudtam a fülékeket kipróbálni, de hogy az ősz a téma, azelőtt is voltak levélkéi, most a textúrákon, fényeken mentünk, behajlítottam, ahogy szárad a levél, behajlítottam a réz levélkének a széleit, fodrossá tettem, de még mindig funkcionális, tehát a határa csillagoség, akár csipkét is lehetne készíteni, ahogy lebomlik az a levél, és csak az erezet marad, már magam előtt látom az egészet, az már nem biztos, hogy gyűrűként viselhető, de leképezni, leutánozni a természetet, az szerintem ezt próbáljuk mindketten.
De igény vajon van arra, hogy kicsit gazdagabb, kicsit nagyobb, kicsit extravagánsabb ékszereket hordjanak az emberek? Hogy vetted észre?
Egy vékony réteg, tehát van igény rá, csak nem olyan vastag az a réteg, aki ilyen extravagáns, nagy ékszereket mindenki a picik, finomkákat szereti, a kifinomult eleganciát, hogy így mondjam. Hát az én ékszereimre nem jellemző, hogy apró dolgokat készítek. Jól látható kell legyen, ékesítse fel a ruhát, dobja fel, és a stílusomat évek alatt próbáltam csiszolni annyira, hogy azért felismerhető, hogy azt én készítettem.
Ez is volt a cél, hogy dobja fel, tehát, hogy akkor az ékszer legyen az uralkodó szinte? Már-már?
Jaj, hát én nem akarom elvonni a női szépségről a figyelmet, hanem én csak ki akarom hangsúlyozni azt az ékszerekkel. Lehet az egy egyszerű szürke ruha, de hogyha hozzáillő ékszert választ, akkor egyből megdobja azt a hétköznapi ruhát is akár. A szépséget hangsúlyozza ki ez a feladata szerintem.
Felmérted-e azt, hogy tulajdonképpen mi az igény, vagy ez hogy történt?
Spontánul, mert hogy nagyapám fába faragott, nekem nem ment a fába faragás, kaptam egy darab cipőtalpat, bőrt, azt megfaragtam egy ilyen papírvágó szikével, karpereceket készítettem, konyfogókat, táncoktatói fizetésem nem volt nagy, éppen hogy az albérletet ki tudtam fizetni, és beadtam üzletekbe. Eladták, és akkor az egy ilyen fizetés pótlékként indult. Mikor már itt Vásárhelyen is, meg Temesváron, meg mindenfele voltak ezek az üzletek, mikor meghaladta a táncoktatói fizetésemet a havi eladás, közben persze már a térdem is kikészült, vagy 20 nem tudom hány év tánctól, és 6 év oktatástól, akkor tértem át a kézművesség pályára, és súlykolták ott a lányok, hogy hát ne csak konyfogot, hanem fülbevalót is, nyakéket, mindenféle női herkentyűt készítsek, és párhuzamosan sárgaréz karkötőket is készítettem, és azokból egy csomó maradék ilyen szél levált, azokat nagyon sokat kellett dolgozni, megsikálni és meghajlítani, ameddig abból fülbevaló, és egy európai körutom során a Károhídon Prágában láttam az első drótékszereket, egy ottani művész ebből dolgozott, hát a drót az már eleve kész volt, sokkal könnyebb, mint azt a kis lemezkét sikálni és használhatóvá tenni. Hazajöttem, vásároltam villanykábelt, lehántottam a műanyagborítástól, és így készültek az első drótékszerek, azt egy 7 vagy 8 évig készítettem drótból. Hát mindenki kért az ezüst színt, mert hogy ezek sárgarézdrótból, meg vörösrézdrótból voltak. Egy német fesztivál alatt egy hobby voltba találtam ezüstözött vörösrézdrótot, na annak aztán nagyon nagy sikere volt, mert hogy ezüstös kívül, és azokat az ékszereket kezdtem megálmodni színezüstből, amiket drótból is. Persze ötvös technikával, ami már jóval magasabb. Elpancsoltunk nem tudom hányra ezüstöt az első olvasztásunkkal. Szalma Zsolt barátommal készített nekem egy ilyen olvasztópisztolyt. Teljesen pancser módon, de lépésről milliméterről milliméterre ötször elrontottam, hatodszorra kijött, vagy másodszorra jött ki jól, és ez most már 12 éve.
Szokott Mária ihletet nyújtani számodra? Szokott ötletekkel jönni, hogy azért a nők mit szeretnek?
Persze, hát mindig kikérem a tanácsát. Hát nőből van, nem? Igen, kicsike a műhelyünk, átmegyek hozzá, és kérdem, hogy na még rakjak hozzá valamit, vagy szerinte túl sok, tehát hogy abszolút kiegészítjük egymást.
Az álom ékszereidet valósítja meg a férjed?
Én nem szoktam befolyásolni olyan értelemben, hogy most mit készítsen, hanem esetleg adok egy tanácsot, hogy ez itt most sok vagy kevés, de ritkán van ilyen. Olyan érzékkel adta el a Jóisten, hogy nem kell sokat beleszóljak. Hihetetlen.
Ez fordítva működik? Tehát a képeidet ő úgy megszokta hümmögni, hogyha sok vagy, ha kevés?
Igen, igen. Kikérem a véleményét, mert a több szem többet lát, ez az egyik, és friss szem. Én már lehet, hogy belefáradtam azt, amit látok, vagy van helyzet, amikor tényleg nem tudom, hogy na most ez így jó, vagy nem jó, kell a vélemény.
Folyamatos kísérletezésben vagytok továbbra is?
Igen, abszolút. Tanulunk.
Van ennek vége? Lesz végállomás, vagy nincs?
Nincs végállomás.
Az a szép, hogy nincs. Én is olyan boldog vagyok, amikor valami újat tanulok, keresem, így szomjazom az újat meg, hogy minél többet tanulhassak.